Kedves testvérek, akkor elkezdjük alkalmunkat. Szeretettel köszöntjük egymást az Allianz hét második alkalmán. Ugye egész héten az öröm a témánk, ma is folytatjuk ezt a jó hagyományt, mert szükségünk van az örömre, hétköznap is, vasárnap is, minden nap. Sőt, ugye a programunk azt mondja, hogy föl kell bennünket szabadítani az örömre, mert sok minden gátolja vagy lefogja bennünk ezt az érzést és ezt az állapotot. Úgyhogy ezért vagyunk ma együtt, és akkor van két ige szólónk, ige hirdetünk. Ugye az Enikő és a Krisztián, már nem kell őket bemutatni, kérdeztem, hogy bemutatkoznak-e még egyszer, de a baptista gyülekezetben már szóltak magukról, nem akarnak még egyszer, és talán akik itt vannak, ott is ott voltak, vagy ha nem, akkor ismerik őket. Szeretettel köszöntjük őket abból az alkalommal, hogy itt még nálunk nem voltak, legalábbis itt az úrasztala mögött, de most itt eszem, hogy ott a szószékünk is, amelyik szimpatikusabb, oda is elvárjuk azokat, akik nem félnek oda fölmenni, és miért félnének, hogy ott jobban halljuk, jobban látjuk őket, de aki akar, itt is maradhat. Ma két témánk lesz, illetve így beszéltük meg az elején, hogy a vendégek szólnak megosztott időben, 2x10 percben fog a két ige hirdető szólni. Tehát ez a nagy címünk, hogy felszabadítva az örömre, és ma öröm a közösségben, lesz az egyik témánk, és a másik pedig a megváltottságban való öröm. Mind a kettő nagyon fontos. Talán azt hiszem a közösség lesz az első, Krisztián, és utána a megváltottság a második. Lehet, hogy logikai sorrendben nem így szokott lenni, mert előbb a megváltást éljük át, utána a közösséget élvezzük igazából. De most így van a témánkban, és akkor ez lesz az ige hirdetésünknek a témája. Most csendesedjünk el, imádkozzunk, és utána majd fogunk egy éneket énekelni. Vagy előbb énekeljünk? Öröm van a mennyben? Imádkozzunk, akkor csendesedjünk el, maradjunk ülve, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy tőled van az öröm. Köszönjük, hogy ez igében van ma este, ami örömünk, és a közösségben, ami veled való közösség elsősorban, és aztán az egymással való találkozás öröme. Hálásak vagyunk neked, hogy kirendelted ezt a hetet számunkra, ha nem is minden nap vagyunk együtt itt, ilyen közösségben, de gondolunk egymásra, és imádkozunk egymásért, de köszönjük, hogy találkozhatunk egymás templomaiban, megismerhetjük egymást, megismerhetjük azt, hogy mivel egy atya gyermekei vagyunk, testvérek vagyunk, hálásak vagyunk azért, hogy ebben a városban sok-sok évtizedre visszatekinthetünk az Allianz közösségek történetében, és sok áldást, sok örömöt átélhettünk, és ezzel a várakozással vagyunk ma is feléd, Urunk, és egymás felé. Kérünk, így áldj meg bennünket akaratod szerint, ígéreted szerint. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk azokért, akik távol maradtak, mert fizikai távolság tartja őket távol, vagy gyengeség, betegség. Kérünk őket is áld meg a maguk helyén, kérünk a városban, más egyházakért is, más hívek, hívőkért is, akik együtt vannak most, vagy a ökumenikus imahídben találkoznak majd. Várjuk, Urunk, városunkra a te kegyelmedet, imádkozunk népünkért. Ebben a világban azért a sok zűrzavaros állapotért, ami van, a háborúk, járványok okozta nehézségekben. Kérünk, légy kegyelmes is. Adj felétfordulást a népeknek, nemzeteknek, adj még megbékélést veled és egymással mindannyiunk szívébe. Így kérünk, és így áldunk ma este téged. Köszönjük neked, hogy a tőled tanult imádságot is elmondhatjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Akkor az éneklapokat tartsuk magunk elé, és énekeljük az első énekünket. Öröm van a mennyben. És akkor utána kérem az első ige hirdetőt, hogy a témáját ismertesse velünk, és adja át, ahogy Isten ő rá bízta.
Szeretettel köszöntök én is minden egybegyűltet, és hát ha a házigazda innen áll és köszönti a gyülekezetet, akkor illik ezt a hagyományt folytatni. Én is innen szólok, és köszöntöm mindazokat, akikkel már most másodjára találkozhatunk itt az imahét során, és azokat is, akik most első alkalommal vannak itt. Örülünk, hogy együtt lehetünk, és hát az öröm az együttlétben most ez a néhány percnek a témája. Már most az elején megállapítottuk, hogy csak a mai napra bőven jutott olyan tényező, ami ezt az örömet próbálta kikezdeni, és bármilyen irányból, akár lelki módon, vagy éppen csak mert nem sikerülnek a dolgaink, vagy nem úgy sikerülnek, ahogy tervezzük, van értelme azon gondolkodni, hogy mi végre is van az örömünk, ez csak egy érzés, ami jó, ha van, de ha nincs, úgy is működik az élet, netántán az Istentől ez egy olyan gyümölcs, amit kell, hogy teremjünk, ha vele vagyunk kapcsolatban. Hát adtak nekünk igei útmutatást testvéreink, és keressük is ezt meg az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezet, utolsó kettő versét hadd olvassuk, a 46. 47. verset, amely vezet bennünket. Apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezet, 46. 47. versét fennállva hallgassuk, olvassuk együtt. Jelzett helyen így szól Isten igéje. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet. A zenészeknek hadd mondjam, hogy a második éneket, az egészet elénekelnénk majd most az igei szolgálatot követően, és akkor így behozzuk azt a lemaradásunkat, hogy 4 énekkel is készültünk, és szeretnék együtt énekelni. Mert jó dolog együtt énekelni, azt olvassuk az Isten igéjéből, hogy sok jellemzője volt az első gyülekezetnek, hogyan mutatkozott meg azt, hogy az Isten létrehozta ezt a közösséget. És nagyon sokatokat megihlet ma is visszaemlékezni, figyelni azt, hogy milyen volt az első közösség. Talán ilyen falak között lehettek? A föld felett voltak? Föld alatt voltak? Sokan gondolkoztak, hol találkozott az első gyülekezet? A jeruzsálemi templomban? Mondják ezt bibliakutatók, hiszen olyan nagy számban voltak együtt, több ezren, csak azok, akik megtértek, és talán még többen voltak hallgatók, nem akárhol lehettek ott együtt. Feltűnő volt már csak a számossága miatt is ez az első gyülekezet, amit maga az Isten jegyzettel magának hívott életre, és adta a Szentléleknek a pecsétjét rájuk. Hogyan gondoltak ők saját magukra, és mi látszódott belőlük? Ez a kérdés szerintem foglalkoztathat bennünket ma is. Ha egy családi asztalnál együtt vannak szülők, gyerekek, és a szülők megvitatnak egy napközbeni eseményt, talán visszaidézve egy párbeszédet, amiben talán volt egy kis vita, és ezt a szülők jól visszaadják egymás között, megbeszélik, hogy ki mit mondott, hát saját tapasztalatból is tudom mondani azt, hogy a gyerekek ezt csak felszólalnak, hogy ne veszekedjetek már! És noha a szülők magukra nézzek, hogy mi nem veszekszünk, csak éppen visszaidéztünk egy napközbeni beszélgetést, ezt a szülő talán nem veszi észre, hogy jó magam is belefutok ebbe, hogy egy kicsit talán magasabb a hangerő, talán kicsit nagyobb a hév, és a gyermek már úgy érzi, hogy ó, ez egy kicsit szokatlan. És föl kell tennem a kérdést, hogy mi az, amit én belül gondolok, lehet, hogy ez teljesen belefér, kívülről lehet, hogy egy kicsit máshogy látszik. És tudunk-e helyt adni olyan kérdésnek, hogy ha már az örömről van szó, hogy bennünket néznek mások, nem csak családtagjaink, de bárki, aki bekukucskál talán a falakon keresztül, vagy észreveszi a mi család életünket, véletlenül a redőny felhúzva marad, és benéznek, hogy mi zajlik egy esti órában, az történik kívülről látva is, amit mi belülről megélünk. A gyülekezetünkben, akár csak most is, ha az öröm jegyében vagyunk együtt, amikor ránk néznek, akár csak azok, akik mellettünk ülnek, azt látják, hogy igen, vagy legalábbis örülünk, vagy ez a vágy van ott a szívünkben. Mire vágyunk? Jó látni azt, hogy az ige úgy zárja, hogy is napról napra megtapasztalták Istennek a jelenlétét, dicsőségét, az itt egybegyűltek, sőt, még növekedett is a gyülekezet az üdvözülők számával. Ez egy nagyon kívánatos állapot. De kell lássuk azt, hogy ez egy valaminek a gyümölcse, és bár szeretnénk talán mi is látni az Istennek a dicsőségét, talán úgy, ahogy láthatták ezt a tanítványok is, akik ott voltak a gyülekezetben, vagy talán úgy, ahogyan az apostol mondja azt, hogy az Isten dicsőségről dicsőségre formál át, és erre az egyik megoldás lehet az a zsidó módra, látjuk azt, tanít is Mózes példájából az apostol, hogy amikor az Istennel találkozott Mózes, és mit csinált az ő arca? Sugárzott, fény lett, az Istennel való találkozás, az Istennek a dicsősége ragyogott az arcán. Mi volt a megoldás? Mit tettek az izraeliek, hogy ne zavarja őket? Fájtlat rá, leplet rá, ha nem is szőnyeget, de hogy mégis valamivel letakarni, mert már szinte zavarba ejtő. Ha valaki az Istennel találkozott, és ragyog az arcán az Istennek a dicsősége, talán az öröme, az a tisztaság. Na és még az apostol is azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Mert még, mondja a zsidóknak, a szívükön még a mai napig otthon a lepel, hogyha valaki letakarja az Istennek a dicsőségét, az felelősség. Ha másik mellettem örül, akkor én beszólok neki, hogy ugyan már mi okod van neked az örülésre, vagy pedig ez egy felhívás számomra, hogyha neki van öröme, lehet, hogy az Isten akarja, hogy ez rám is ragadjon. Hogyan reagálok annak a megnyilvánulására, az Isten dicsőségének megnyilvánulására? Hát ez egy jó kérdés. És most ide az igéhez, és csak ez az egy gondolat van ott a szívemben, és igyekszem rövid lenni, mert pont nem néztem az órára, amikor kezdtem a szolgálatomat, de ez a 10 perc, ez egy jó mérték, és hadd legyen ez a telettünk. Azt olvassuk, hogy napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak ezek az emberek a templomban, amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel, tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, kedvelte őket az egész nép. Kik voltak ezek az emberek? Nem sokkal előtte, a Bibliát akár ma este is megnézzük, hogy kikből állt, érdemes, és sok mindent lehetne hozni, hogyan törekedtek ők az egységre, de ez nem maguktól ment, mert ha olvassuk az igét, például Péter azt mondja, hogy beszél a megölt és feltámadt élő Jézus Krisztusról, és azt mondja ennek a nagy sokaságnak, hogy ti öltétek meg őt. Tudjuk, mit jelent ez? A hallgatóságot legyilkosozta az ige szóló. Azt mondta, gyilkosok vagytok mindannyian. És utána néhány verssel később meg azt látjuk, hogy egy szívvel, egy akarattal dicsőítik az Isten, összetart az a közösség, nem olyan, mint egy ilyen vasalóban lévő, vagy bármi, nem tudom, aki műszaki ember, egy kis bimetál, hogy össze van kötve, de mihelyt, hogyha azt eloldjuk, akkor szétpattan, tapasztalható a feszültség, valami összeszorítja őket, de mihelyt lehet ez a feszültség szétrobbantja őket, hanem hogy valami összetartotta őket. Hát csak egy ilyen felütés után, hogyha ilyen mondatok hangoznának el egy prédikációban, ennyire az elevenünkre tapint valaki, és utána ez a közösség összetart, ez nem embertől való. És mindaz, ami ennek a gyümölcse, az nem embertől való. És jó végigolvasni így az egész történetet. Folyamatosan Lukács arról tesz bizonyságot, hogy jelen volt az Isten igéje és annak a hirdetése. Csak egy nagyon picivel hamarabb ezt olvassuk. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. És ott van nem csak a Szentléleknek a kitöltése, hanem azt olvassuk, hogy egy nap állhatatosan együtt voltak napról napra, egy szívvel és egy lélekkel. Ami talán jelenti azt, hogy ott volt az ő lelkük is, de talán ott azt jelenti azt, hogy egy lélekre voltak hangolva. Szóval az ige, a hirdetett ige, és a léleknek az élő eleve munkája elvégezte azt, hogy az ennek egy látható gyümölcse az volt, hogy kívül ránéztek erre a közösségre, és azt mondják, ezek az embereknek van öröme. Ez nagy dolog. A világunkban, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, itt Kisvárdán, ha tetszik, ez hiánycikk. Az embereknek annyira hiány ez, hogy már ha tapasztalják ezt az örömet, és úgy vannak vele, hogy ez biztos nem igaz, ez nem lehet, hogy valaki tud ilyen Isten adta módon örülni. Miről tesztek bizonyságot a mi közösségeink? Akár ez az egy közösség most, mégis három helyről vagyunk itt, de egy helyen, egy közösséget alkotva, a saját közösségünk, ahova járunk. Vágyunk erre, vagy ha ez ott jelen van, tudjuk ezt bátran, ilyen örömteli szívvel megélni és továbbadni. Az Istennek munkája nyomán. Csak megemlítem azt, nagyon hangsúlyosan vált előttem, olvastam, talán ti magatok is tehettétek ezt sokszor, a hegyi beszédből, ahogyan Jézus beszél arról, hogy hallottátok, hogy megmondatott, és sok ilyen mondat van, és abban olvassuk azt, hogy szeresd az ellenségedet. Én ezt mondom. Jézus szemüvegén, ahogy talán mi is próbálunk a fiúkról csinálni egy kis videófelvételt, és folyton azt veszük észre, hogy most beszaladnak a kamera mögé, nem az érdekli őket, hogy föl lehessen őket venni, hogy mit csinálnak, el tudjuk mutatni mamának, papának, hanem hogy ők is azt nézzék, ahogyan mi nézzünk. Ha beszaladunk az Úr Jézusnak a szemüvege mögé, hogy ott az a sokaság, aki talán lehet úgy volt, hogy vívódott, hogy na én igaz ember vagyok, a többi az hamis. Talán én jó ember vagyok, a többi lehet, hogy gonosz. És az Úr Jézusnak a perspektívája bebújunk, hogy Jézus meg azt látja, hogy minden ember hiával van az Isten dicsőségének. Vagyis, hogy nincs különbség. Vagyis, hogyha egy közösséget alkotunk, és talán ez volt a titok, amit megérthetett az az első gyülekezet, hogy aki mellettem van, jobbról, balról, előttem, mögöttem, velem együtt, mi mindannyian az Istennek a megváltottai vagyunk. Ha ő azt mondja, hogy Nikodémusnak, hogy úgy szerette Isten az egész világot, hogy az egyszülött fiát adta, az Isten szeretet ebben nyilvánult meg, akkor ki vagyok én, hogy ne örüljek az Isten munkájának a mellettem lévő életében? Ki vagyok én, hogy ne örüljek vele együtt, amikor az ő beszámol az ő szabadulásáról? Ki vagyok én, ha ne örüljek, ha bejön valaki, aki talán kicsit büdös, talán lehet, hogy Jakab módjára, hogy nem is előre, inkább hátra ültetnénk le, az ajtó közelébe, sőt jó lenne, ha kívül állna meg. Ki vagyok én, hogy azt gondoljam, hogy csak egy picivel is több vagyok fele barátomnál. Az örömnek a forrása az, hogy egymásra nézhetünk, és látjuk, hogy jé, az Isten téged is, engem is hív az ő közelébe. Az Isten munkáját láthatjuk magunkban és egymásban, nem de erre van szükségünk. Nem, de erre van szüksége a világnak is. Lássa Isten munkájának ezt a bizonyságát. Mi lenne, ha kipróbálnám azt saját magamon? Úgy rágondolok talán a csetlőbotó esetlen embertársamra, és felfedezem azt, az Isten érte is, értem is küldte az ő fiát váltságul. Az Isten annyira szeretett engem, meg annyira szereti őt is. Mi van, hogyha kipróbálom azt, hogy hát akkor lehet, hogy én is oda térdelhetek mellé imádságban. Mi lenne, ha kipróbálnám, hogy a családtagimat ugyanúgy figyelném. Az Isten nem csak engem szeret, hanem őket is. Azokat is, akit lehet, hogy nekem nem mindig olyan könnyű, pláne nem velük együtt örülni. Mi lenne, ha így gondolnék a gyülekezetben bárkire, aki megfordul, hogy nem azt gondolnám, hogy na, mit keres ő itt? Hanem vele együtt örülnék. Vele együtt kérném az Istennek az örömét. Mi lenne a mi kis városunkkal? Hogyha így jönnék, mennék a boltba, ügyintézze a dolgaimat, így mennék csak egyik helyről a másikra, figyelném azokat az embereket, akik számára az Isten elküldte az ő szeretetének a megnyilvánulását, az ő fiát, hogy minden emberért meghaljon. De jó együtt örülni így, amikor látjuk az Isten szemével azt, hogy milyen fontosak vagyunk mindannyian, és örül nekünk. Hát, testvéreim, gyertek, örüljünk, vigadjunk együtt, az Úr Jézussal együtt, az örömet vehetjük át, és fokozódjon, terjedjen még ez az Isten adta öröm. Adjon sok gyümölcsöt itt köreinkben is, meg azon túl is az ő dicsőségére. Amen. Énekeljük a következő énekünket.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a második igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 15. fejezetében, a 10. versben, a következőképpen, állva hallgassuk meg ezt az igét is. Lukács evangéliuma 15. fejezetéből a 10. verset olvasom. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az Úr Jézusnak, amikor itt végezte a földi szolgálatát, akkor nagyon sokszor volt konfliktusa a farizeusokkal és az írástudókkal. Az egyik oka annak, hogy rendszeresen konfliktusba keveredett velük, az a szombatnapnak, a törvénynek a megszegése volt, amikor betegeket gyógyított meg, és éppen szombaton tette, és akkor állandóan fönnakadtak ezen a farizeusok, hogy jó-jó, hogy meggyógyítja a betegeket, de várhatott volna vele egy napot, és akkor inkább olyan napon tette volna, hogy bemutassa azt, hogy ő mennyire komolyan veszi az Isten törvényét. Jézus azonban meg akarta nekik mutatni, hogy az Isten törvényének a betöltése az nem a betű szerinti törvényt jelenti, hanem azt, hogy az Istennek az az akarata, hogy emberek élete helyreálljon, és akkor, ha valaki meggyógyul, akkor, ha a szombaton történik, az nem a törvénynek a megszegése. Vagy aztán a másik dolog, ami miatt rendszeresen összeütközésbe került velük, és volt, amikor meg is akarták kövezni emiatt, hogy egyenlővé teszi magát az Istennel, hogy Isten fiának mondja magát. Hogy vetemedik arra ő egyszerű emberként, hogy azt mondja magáról, hogy ő egy az Istennel. Hát úgy vetemedett erre, hogy valóban ő az Isten fia, hiszen az Isten az egyszülött fiát küldte erre a világba, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És aztán a harmadik dolog pedig, ami miatt rendszeresen konfliktusban voltak vele a farizeusok és az írástudók, az pedig az, hogy szóba állt a bűnösökkel, hogy engedte a bűnösöket, hogy oda menjenek hozzá, beszélgetett velük, sokszor le is ült velük egy asztalhoz, például amikor Simon farizeus meghívta őt a házába, és ott beszélgetett velük, akkor egyszer csak bejött egy bűnös asszony, és elkezdte ott a könnyeivel öntözni, meg a hajával törölni Jézusnak a lábát. Akkor is nagyon megbotránkozott ez a farizeus, hogy hát ha tudná, hogy kicsoda ez az asszony, akkor nem engedné, hogy mindez megtörténjen. Vagy amikor Zákeus, ugye Jézus lehívta onnan arról a bizonyos fáról, és azt mondta, hogy ma a te házadban kell megszállnom, és az lett az eredménye ennek a találkozásnak, hogy Zákeus megtért és üdvössége lett, akkor is ott ment a zúgolódás, hogy de hát bűnösökkel van együtt. Miért kezdtem ezzel a farizeusos példával a mai igehirdetést, vagy ezt az igehirdetést, amit most ugye én hoztam ide a testvéreknek? Hát azért, mert Lukács evangéliumának 15. fejezetében ugye az elveszettekről szóló példázatokat olvashatjuk. Az elveszett juh, az elveszett drachma és az elveszett fiúnak a példázata. Miért mondja el Jézus ezt a három példázatot? Emlékszik-e valaki arra, hogy kezdődik ez a fejezet, Lukács evangéliumának 15. fejezete? Nem emlékszünk? Azt gondoljuk, hogy csak úgy Jézusnak eszébe jutott, és ezt el akarta mondani? Hát, ha fellapozzuk a Bibliát, és megnézzük, akkor az első két versben azt olvashatjuk, hogy a vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek van közületek 100 juha, aztán ha egy asszony, akinek van 10 drachmája, aztán volt az apának 2 fia. Azért mondja el Jézus ezt a három példázatot, és most ennek a mai estének is ez egy nagyon fontos üzenete, mert hogy a a farizeusok és az írástudók zúgolódnak azért, mert Jézus bűnösöket, vámszedőket fogad magához, és közösséget vállal velük. Mi a bajuk a farizeusoknak ezzel az egész dologgal, Jézus magatartásával? Az, hogy ők hívő, istenfélő emberek, akik úgy érzik, hogy vigyázniuk kell a tisztaságukra, és éppen ezért bűnös, istentelen emberekkel nem szabad érintkezniük. Tehát, hogyha Jézus valóban az a messiás lenne, akit ők várnak, akkor ő ugyanígy gondolkodna, és az ő társaságukat keresné, és nem pedig azoknak a bűnösöknek és vámszedőknek a társaságát. És Jézus azonban arról beszél, és azt mutatja meg minden szavával és cselekedeteivel, hogy neki messiási küldetése van a farizeusok felé is, azok felé, akik vallásos emberek, akik igyekeznek az Isten törvénye szerint élni, de nem tökéletesek, és a maguk igazsága alapján nem jutnak igazán közel az Istenhez, és neki küldetése van a bűnösök felé is, akik elveszettek, és akiket meg kell keresni, és oda kell szeretni az Isten közelébe. Mi az Isten akarata? Hogy az emberek szabaduljanak a bűnből, hogy széttört életek helyreálljanak, és hogy Isten országának örökösei legyenek azok is, akik a templomban nőttek fel, és azok is, akik nagyon messziről jöttek. És hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Testvérek, én azt gondolom, hogy a mai igéből az egyik nagyon fontos üzenet és nagyon fontos kérdés a mai ige hallgatók számára, Krisztus követői számára, hogy te személy szerint hogyan viszonyulsz a bűnösökhöz. Úgy viszonyulsz, mint az Úr Jézus, vagy úgy viszonyulsz, mint ahogy a farizeusok viszonyultak. És másként mondom ugyanezt a kérdést. Milyenek az emberi kapcsolataid? Csak a hívőkkel találkozol, hivatkozva arra, hogy a tisztaságunkat meg kell őrizni, vagy pedig bárkihez odalépsz, bárkivel leülsz, bárkivel beszélsz, aki vágyik egy jobb életre, és aki látod, hogy az Úr előkészítette azt, hogy meg akarja őt szólítani, és változtatni akar az életén. Öröm van a mennyben, amikor egy bűnös megtér. Ez a mai második témánk. Azoknak a megtérése, akik miatt itt megy a zúgolódás, a farizeusok, akik miatt zúgolódnak, azok miatt, a bűnösök miatt fenn a mennyben örvendezés van. Döbbenetes. Döbbenetes ez a kontraszt. A templomba járó farizeusok, a kegyesek zúgolódnak, fönt a mennyben pedig ott az örvendezés. Azért, mert Jézus közelében térnek meg a bűnös, nyomorult helyzetben lévő emberek. Testvérek, én azt gondolom, hogy ha azt a kérdést tesszük fel, hogy miért ilyen örömtelen ma a kereszténység, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy nem lehet, hogy azért, mert a hívő emberek azok ilyenek, mint ezek a farizeusok voltak. Hogy azzal vannak elfoglalva, hogy kivel miért nem szabad szóba állni, ahelyett, hogy azt látnák meg, hogy Jézus igenis szóba akar állni, és meg akarja menteni azokat az embereket is. És ha az a téma, hogy fel vagyunk szabadítva az örömre, akkor én azt gondolom, hogy ezen a téren is fel akar szabadítani minket az Úr Jézus. Fel akar szabadítani ebből a fajta mentalitásból. Aztán a másik dolog, ami ebből a mai igéből számomra nagyon-nagyon erős üzenet, hogy ugye szerepel az öröm szó ebben az egy mondatban. Ugye úgy olvastam, hogy mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Szó szerint, ha fordítjuk, akkor ezt úgy kellene mondani, lehet, hogy valamelyikünknek a Biblia fordításában úgy is szerepel, hogy öröm van az Isten angyalai előtt az egyetlen megtérő bűnös miatt. Tehát öröm. A múltkori alkalommal is, amikor igét hirdettem a testvéreknek, akkor olyan igét mondtam, amiben kifejezetten ez az öröm szó szerepelt. Emlékszünk rá, az az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 14. fejezetből volt, amikor Lisztrában Pál meggyógyít egy sántát, és akkor utána beszél nekik arról, hogy az Isten szívbéli örömöt adott nektek, mi azt az Istent hirdetjük. Na, megnéztem azt, kíváncsi voltam, hogy ugyanaz az öröm szó szerepele a görögben, ebben a két ige szakaszban. És nem ugyanaz a szó szerepel. Ott, abban az Abcsel 14-ben, ahol Lisztrában beszél Pál apostol, ott az a szó van, hogy euphrosyne, ami azt jelenti, hogy vidámság, jókedv, örvendezés, öröm. Itt, ebben a Lukács 15-ben pedig az, hogy kara, ami szintén azt jelenti, hogy öröm, örvendezés, jókedv. Látszólag ez a két görög szó ugyanazt jelenti. A szótár ugyanazokkal a szavakkal magyarázza, de valójában mégse ugyanazt jelenti. Ugyanis a kegyelem szó görögül úgy van, hogy karis. A kara, öröm szó, a karis, kegyelem szóból származik. Ami Lisztrában történt, amiről ott Pál apostol beszél, ott arról beszél, hogy az Isten, mielőtt ti még megismertétek volna, hogy egyáltalán egy Isten van, egy teremtő, ő már adott nektek szívbéli örömöt. Azaz olyan örömöt, ami jókedv, vidámsága, mindennapoknak az örömei. De amikor itt Jézus arról beszél, hogy a mennyben öröm van, ott nem ilyen mindennapi jókedv van, hanem olyan öröm, ami a kegyelemből fakad, ami a kegyelemre épülő öröm. És ez fantasztikus üzenet ebben az igében. Mégpedig az az üzenet, hogy öröm és öröm között óriási különbség lehet. Tartalmában, minőségében és távlatában is. Hiszen a lisztrai pogányoknak már akkor adott az Isten szívbéli örömöt, amikor még nem ismerték meg őt, de az az öröm csak a mindennapokra vonatkozott. A jó érzést jelentett, kellemes élményeket, vidám pillanatokat. Aki azonban az Úr Jézussal vállal közösséget, és aki ennek hatására megváltójaként borul oda az Úr Jézus elé, az olyan örömnek a vonzásába kerül, ami sokkal több ennél. Az a kegyelmen alapul. Annak örökkévaló távlata van, és az az egész mennyet megrendíti. És ilyen öröm részesei lehetünk mi magunk is. És aztán a harmadik dolog, amit még hadd emeljek ki ebből az igéből. Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy sokkal nagyobb öröm adni, mint kapni. Sokkal nagyobb örömöt okoz, ha a másiknak örömöt okoztam, mint hogyha én magam akarok csupán örülni. Testvérek, ennek az igének a fényébe tegyük ezt a mondatot. Hogy nem csak az a kérdés, hogy mi személy szerint tudunk-e örülni, vagy minek szoktunk örülni, hanem az is, hogy mi miattunk. Személy szerint miattam öröm van a mennyben, örvendeznek azért, hogy én Krisztusé lehettem. És testvérek, ez fantasztikus evangélium. Belegondoltunk ebbe? Belegondoltunk abba, hogy ez mit jelent? Hogy a mi szabadulásunk, a mi életünknek a helyreállása nem csak nekünk jó, nem csak nekünk örömteli, hanem az egész mennyet átjárja ez az örvendezés. Tudsz úgy tekinteni saját magadra, drága testvérem, hogy miattad örvendeznek az Isten angyalai a mennyben? Ami veled történik, azért történt, mert Jézus megszabadított, és ez nem csak a te ügyed, És ez nem csak a te örömöd, hanem egész világra szóló öröm. Vagy amikor hallod más valakinek a bizonyságtételét, akkor tudod-e neki azt mondani, hogy most micsoda örvendezés lehet ott fenn az Isten országában? És ebbe az örvendezésbe, ebbe én magam is becsatlakozhatok. Drága testvérek, ezt jelenti a megváltottság öröme. Azt mondja Jézus, mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Mondta ezt a farizeusoknak és az írástudóknak. De mondta ezt azoknak is, akik bűnösként, vámszedőként, nyomorultként hallgatták őt. Örvendeznek odafent. Amen. Énekeljük a következő énekünket, az áldó hatalmak oltalmába rejtve éneket.
Végére akartam hagyni, de most, hogy énekeltek, ezt az éneket szeretném röviden elmondani. Dietrich Bonhoeffer várta reménykedett a szabadulásban is. Április 8-án 1944-ben kivégezték őt. Készült arra, hogy húsvéti prédikációt fog mondani a együtt raboskodó társainak. Ez nem történhetett meg, ezt a gyönyörű éneket ő írta. Aki szeretne róla többet tudni, életrajzát lehet kapni itt a könyvesboltunkban is. Van még talán 2 vagy 3 munkája könyve, amit szintén nagyon érdemes elolvasni. Bonhoeffer élete egy életre példát, erőt ad azoknak, akik érdeklődnek, akik elolvassák az ő történetét. Mielőtt imádságra átadom az időt, nagyon röviden szeretnék 2 példát mondani. Én ugye gyerekek között, idősek között, vidékiek között szolgálok. Mindig valami példa eszembe jut arról, amit Krisztián mondott, arról is, amit Enikő mondott. Nagyon röviden az egyik ahhoz kapcsolódik, amit először hallottunk, hogy öröm a közösségben, hogy egy ifjúsági táborban voltam, illetve nem ifjúsági, talán inkább családok is voltak ott, és többféle felekezetből, és volt ott valaki, aki azt mondta ott egy másik csoportnak, hogy hát miért ilyen szomorú az ábrázatotok? Ugye valószínű, hogy az Emmausi tanítványok történetéből vette kölcsön ezt a mondást, amit az Úr Jézus mondott ott a 2 szomorkodó tanítványnak, akik ugye az Emmausi úton mentek, és támadott egy kis vita, egy kis konfliktus. Azt mondták ezek a szomorúnak látszó testvérek, hogy mi nem vagyunk szomorúak, csak nem úgy örülünk, mint te. És akkor ott elkezdtek erről beszélgetni, és már most nem emlékszem, hogy mi lett a vége, de remélem, hogy az lett a vége, mint aminek általában kell, hogy vége legyen az ilyen beszélgetéseknek, hogy megegyezünk abban, hogyha valakin éppen nem is látszik az öröm, mert valami elfedi, valami eltakarja, akkor az még reméljük, hogy örül, ha Krisztusban van az ő élete. És Jenikő mondta ezeket a szavakat, én most a görögben nem néztem utána, de úgy tudom, hogy az öröm egyik jelentés a kara, vagy a karis szóban a mély derű, ami azt jelenti, hogy a megváltottságnak örülünk igazából, és ez nem mond ellent, remélem, annak, amit Krisztián mondott, hogy valamikor sugárzunk. Én is voltam már úgy, bementem egy kórházba, és amikor beléptem a kórterembe, akkor valaki azt mondta, hogy már mikor betetszett lépni, láttam, hogy maga hívő ember. Meg olyan is volt, amikor valaki hazahozott engem, és mondta, hogy álljon meg itt a ház előtt, mert itt szeretnék kiszállni, és mondta, hogy maga itt lakik, mondtam, hogy itt lakom, és itt szolgálok, és maga kicsoda itt, és mondtam, hogy én vagyok itt a lelkész, azt mondta, hát nem látszik magán. Szóval ennyire az emberek értékítéletére adhatunk. Valaki azt mondta, hogy ragyog az arcom, más meg azt mondta, hát biztos, hogy nem nézte volna ki belőlem. Mondjuk éppen bútort szállított nekem haza, tehát elképzelhető, hogy munkás ruhában, vagy egy kicsit már a gondok felhője rajtam volt az arcomon, hogy hogyan fogjuk ezt a dögnehéz bútort levenni és bevinni a házba, és azt mondta, hát nem gondolta volna, hogy lelkész vagyok. Másik történet meg inkább ahhoz kapcsolódik, amit Enikő mondott, hogy a börtönmisszióban is dolgoztam egy néhány évig, és volt ott egy evangélikus lelkész, most a neve nem fontos, de csak mégis, hogy evangélikus lelkész, az Allianz kapcsolatok ott is már megvoltak. Elmesélt, hogy amikor hazamegy a gyülekezetébe, akkor presbiterei körbeveszik, és többen azt mondták neki, hogy legalábbis 1-2 presbiter, hogy hát tiszteltes úr, maga ezeket az embereket pártolja. Hát ezek nem érdemlik meg. És próbálta nekik elmagyarázni, hogy nem a bűnüket pártolja, mint ahogy az Úr Jézus sem a bűnüket pártolta a bűnösöknek, hanem hogy szeretném őket megmenteni az Úr Jézus számára is. Erre sem emlékszem, mert már majdnem 30 éve volt, hogy mi lett a kimenetel ennek a vitának, de azt gondolom, vagy remélem, hogy meg tudta győzni a lelkész a presbitereit arról, hogy amiről tennik ő bizonyságot tett, hogy bizony a mentő szeretet az menteni akar is, és azt helyeselni kell, és imádságban támogatni. Ugye tudjuk, hogy másik apostol óva intattól bennünket, hogy mi magunk is kísértésbe essünk, tehát, hogy a bűnösökkel bánni, most így mondom, hogy a bűnösöket pátyolgatni, vagy segíteni, az néha egy szakma is, mint például a szociális munka, vagy a missziókban, ez egy nagyon komoly munka is, nem lehet könnyelműen hozzáfogni, de megéri, hogyha az Úr Jézus példáján nem a farizeusok oldalán állunk, hanem az embermentők oldalán. Na hát csak ennyit, remélem, hogy nem ellentéteset szóltam, de mint házigazda úgy éreztem, hogy ezt hozzáfűzhetem. Még egyszer köszönjük a bizonyságtételt, és ugye az elején nem mondtam, hogy Enikő testvérünk az Evangélikus Egyház lelkésznője, Krisztián pedig a baptista gyülekezetnek itt Kisvárdán és Tuzséron, de mindenki tudja, nem követtem el nagy hibát, hogy nem mondtam, vagy volt, aki nem tudta? Akkor most utólag elmondom, vagy elmondtam, bocsánat. Egyébként azon, amit Krisztián mondott az első vasárnap, legalábbis én úgy érzem, hogy mivel mindenütt kis közösségek vannak a magunk helyén, elég magabiztosak vagyunk, de ha többen összejönnek más közösségbe, akik kicsit zavarba vagyunk, ezért spóroltam én is az első énekkel, hogy nem énekeltettem két éneket, de a testvérek behozták ezt, és most is majd be fogjuk hozni a lemaradásunkat. Na hát így adom át imádságra a két témát. Nagyon röviden a téma összeállítói ezt javasolták az öröm az együttlétben, tehát arról, amiről Krisztián testvérünk szólt, ezeket az ima témákat, hogy Isten segítsen emlékeznünk arra, mit tett értünk, és hogyan beszélhetünk erről másoknak. Imádkozhatunk azért, hogy olyan kultúrát alakítsunk ki, mely elsősorban arra összpontosít, ami örömteli és bátorító. Imádkozhatunk és imádkozunk ötletekért, kreativitásért, hogy rendszeresen tudjunk másoknak bizonyságot tenni arról, ami szép, jó, örömteli és bátorító. És imádkozunk, hogy a fenti elgondolkodtató kérdésekből egy dolgot megragadjunk, és azt megvalósítsuk az életünkben. És a megváltottság öröméhez, amiről Enikő szólt, ahhoz ezt ajánlják, imádkozzunk, hogy szívünket betöltse Isten szeretete, hogy megindítson minket a nagy missziói parancsra, és a tanítványokká tegyünk minden népeket, ugye, ahogy ezt Máté 28-ban olvassuk. Imádkozzunk, hogy az evangéliummal és az Istenbe vetett hittel kapcsolatos minden előfeltételezés és előítélet feloldódjon, hogy az elvetett ige és a cselekedetek megérlelhessék a bűnbánat gyümölcsét, amely a megváltáshoz vezet. Imádkozzunk, hogy sokan megtalálják az utat az atyai házhoz, és csatlakozzanak Isten országához. Tehát ezek segíthetnek, de mindenki szabadon a szívéből előhozhatja, amit szeretne. Majd amikor imádkozunk, most akkor egy éneket fogunk énekelni. Nem énekelünk, hanem csak imádkozunk? Akkor már meg... A végén még lesz egy ének, akkor megnyugodtabb. Akkor most csendesedjünk el és imádkozzunk.
Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te közösséget vállaltál minden emberrel. Az emberek bárhogyan is gondolkodnak, te nem számoltál a mi büszkeségünkkel, hanem számoltál a büszkeségünkkel, hogy megszabadíts attól. És köszönöm, hogy így adatok hálát azért, mert utánam is utánam nyúltál és megváltottál. Semmi érdemem nincs ebben. De köszönöm, és örülök neki. És segíts Uram, hogy hadd tudjunk sokat örülni még együtt közösségeinkben, így együtt is, otthoni környezetben is, a te szabadító munkádnak. Hadd tudjon még egy sok gyümölcsöt teremni itt városunkban és a környéken, hiszen olyan sok még a szabadulásra váró ember. Segíts, hogy az én életem, gyülekezeténk élete, hadd tudja sugározni ezt a tőled jövő örömet, hadd legyen ez vonzó, mások számára is tudjanak megtalálni. Amen.
Amen.
Uram, hálát adok neked a közösségemért, ahová vezettél engem, családomat, és köszönöm azt, hogy tényleg megjelenhetik azt a közösségbeli örömet és boldogságot, amelyet nem családi kapcsolatok alapján élünk meg, nem egyéb kapcsolatok alapján, hanem ezt ebben élünk meg. Ebben örülünk egymásnak, egymás életének, egymásnak a szabadulásának, a próbáló való menekülésének. Köszönöm, hogy ezt együtt élhetjük meg, és Uram, köszönöm, hogy a legnagyobb örömet adod nekünk, ami a mennyben is nagyon nagy öröm forrása az, amikor megmenekülnek emberek a kárhozattól. És Uram, várjunk erre az örömre, és szeretném átélni ezt az örömet, és Uram, kérlek, segítsél meg, hogy mindenünk közösségében a Te erőddel, Te akaratoddal ad tudjuk megélni minél többet ezt az örömet, hogy emberek menekülnek meg és találnak meg téged, és csatlakoznak ahhoz a örömteli gyülekezethez, melyikben mi is járunk. Amen.
Amen.
Hogyha hajtuk szétszakítani a közösségeinket, akkor kérlek, Te légy az, aki újra egységet adsz közöttünk, és kérlek, Uram, amit így hagytunk, hogy lerombolja a rossz a munkádat, akkor kérlek, Te állítsd azt helyre, hogy Jézus Krisztus. Amen.
Amen. Úr Jézus, hálás a szíved indítatásodat fel. Egy napokba jövessek, és együtt örvendeztessek testvérekkel, és köszönöm, hogy Te szent lelked szívemre helyezte igényed, hogy ragyogó arca lehessek oda, a családom köré, különleg vászadjon rajtam, hogy a kép igényed hallottam. Kérlek, add meg a lehetőséget mindenkinek, aki keres téged, mert minden találkozik, hogy megtalálhasson, hogy élvezhesse a szeretetedet és kegyelmedet az életben. Hálát adok neked, Úr Jézus, azért, hogy családot adtál, átadtál mellé, bár megsevezel, de Te is gyógyítasz minden sebet. Hálás vagyok mindenért, amit tőled kapok az életbe, mert nélküled egy nulla vagyok. Nélküled nem vagyok képes semmit teremteni ezen a földön, csak a Te segítségeddel. Áldom is magasztalom a szent nevedet, mindörökké. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Drága Uram, Királyom, Krisztusom, köszönöm Neked, hogy bátér haláloddal örömet, szabadságot és felszabadulást hoztál a mi lelkünknek. Ebben a földi nyomorúságban annyi minden fáj, a test, a helyzet, az események, a környezet, annyi minden van, de mindezeket megvilágítja az az öröm, a Te örök örömed, remélhetünk, hiszen gyermekévé fogadtál. Óriási árat fizettél, nem a lengyel, nem ezüsttel, hanem a drága véreddel fizettél azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. És nem csak a jóknak, hanem a bűnösöknek is, hiszen valamennyien bűnösként indultunk ebben a földi életben. A bűnt megörököltük őseinktől, magunk is adtunk hozzá, és az a mi legnagyobb örömünk, hogy most testvérként, emberként, gyülekezetként ilyen örömteli, gyülekezeti formában, gyülekezetek találkozásakor és a legkülönbözőbb helyeken mondhatjuk, hogy van nekünk örömünk túl a fájdalmon, túl a keserűségen, túl a háborún. Van nekünk reménységünk, van nekünk örömünk, vannak nekünk jó testvéreink, van nekünk Istenünk, és van üdvösségünk. Ezt köszönöm neked, Istenem, és ezt a végtelen irgalmasságot, amivel még mindig vársz arra, hogy a bűnösök megtérjenek. Köszönöm, Istenem. Amen.
Amen. Amen.
Uram, bocsáss meg azt, hogy sokszor zúgulódunk akkor, amikor közben a mennyben öröm van és örvendezés. Kérlek, Uram, hogy mutasd meg nekünk azt, amiből szabadulnunk kell, amiben olyanok vagyunk, mint azok a farizeusok, akik állandóan összetűzésbe kerültek veled. Köszönöm neked, Uram, hogy te mindenkiért jöttél. Templomba járunkért és messziről jövőkért egyaránt, és hogy mindenkinek szüksége van rád. Amen.
Amen.
Köszönöm neked, kérdő atyának, nagyon személyválogató. Te eljöttél mindenben egyetlen is. Te életedet adtad a barcságunkban. Köszönöm, hogy te tudod tölteni, különbözők vagyunk már. Te segíts, hogy ez az öröm meg látszókosan rajtunk, és tudjunk gyakorlatilag a bizonyságot tenni mások felé is. Életünk előtt is, hogyha kell szabadtam is.
Amen. Amen.
Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy a te szereteted és az Úr Jézus kegyelme tette lehetővé az, hogy egyen-egyenként is itt lehetünk a színed előtt is, mint közösség, közösségek, és egy közösségként örvendezhetünk neked, mert te végezted el, és ma is te adod a szívbeli örömöt mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy újra közöttünk voltál, igéd által, lelked által. Újra megtapasztalhattuk, hogy nem magunkból kell előhozni az áldás, hanem te adod, és újra te bíztattál bennünket arra, hogy menjünk el és tegyünk tanítványokká másokat is, hogy mutassuk meg életünkkel, örömünkkel, vagy tehervállalásunkkal, bizonyságtételünkkel, szeretetünkkel, és sok-sok tőled tanult bizonyságtétellel azt, hogy hozzátartozunk, hogy benned találjuk napról napra erőnket és örömünket. Köszönjük, hogy így várhatjuk a hét további napjait is, hogy elkészített számunkra, különösképpen a vasárnapi alkalmakat hozzuk eléd, délelőtt is és délután az Allianz találkozást is, és kérünk áld meg azokat, akik hozzánk tartoznak, akik között élünk, akik felé fordulhatunk imádságban, szolgálatban. És ahogy igéd az apostoloknak kijelentette, hogy sok néped van még neked ebben a városban, mi is szeretnénk ezt megtapasztalni, hogy elhívod még azokat, akik az üdvösséget elfogadják, és szívükbe zárják, kérünk így alkalmas eszközé mindannyiunkat. Annak pedig, aki mindent megcselekedhet, sokkal bőségesebben, hogy mi kérjük vagy elgondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, övé legyen a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által most is, mindenkor is, örökkön, örökké. Amen.
Amen.
Olyan örömet, mint a forrás, akkor most ezt nem tévesztettem el, ezt fogjuk énekelni. Mielőtt ezt az utolsó éneket elénekeljük, és elindulunk majd haza, amivel nem kell sietni, de ha hazatérünk, előtte szeretném említeni azt a néhány dolgot, amit itt fölírtam. Az egyik, hogy a persejpénzt, amit három alkalommal összegyűjtünk, illetve hát, amit majd megszámolunk, külön gyűjtést vagy nem szerveztünk, de a persejpénzünket Tatjana doktornőnek, Erdély Tatjana doktornőnek fogjuk átadni, aki Kárpátaljára viszi ki, és ott gyermekotthont, árvaházat segít belőle. Ez a szándékunk, aki szeretne adakozzon. Aztán hirdetem azt, hogy következő alkalmunk vasárnap lesz, 17 órakor, Evangélikus templom, Rápóczi utca 32, de talán ez 28, na de gondolom, hogy nem tévesztettük volna el, 28, és ott oda várunk mindenkit szeretettel, az lesz az utolsó Allianz alkalmunk, és utána szeretnénk egy kis sütemény tea mellett még együtt maradni és beszélgetni, ahogy ez korábbi években is volt. Az asszony testvéreket, vagy aki tud sütni, férfiak is süthetnek, várjuk, hogy esetleg egy tálca süteményt hozzon. Ugye korábbi években egyszer valaki mondta, hogy úgy jártunk, mint a kenyérszaporítás történetében, hogy nem tudom én, 12 tele kosár megmaradt, ugye a maradékokkal, vagy annyit, amit összeszedtek, tehát nem kell sokat, hanem csak mindenki egy kis kínáló tálca süteményt ahhoz, akkor beszélgetés közben elfogyasztjuk. Maradt-e ki valami? Kérdezem a szervezőket. Van-e valakinek valami közérdekű kérdése, így a héttel kapcsolatban, vasárnappal kapcsolatban? Bár egyszer már említettem, de most is említem, hogy aki szeretne könyvesboltba szétnézni, az megteheti. Akkor énekeljünk. Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam tőled, Istenem.